inkább a közgyűlés előtti periódusról beszélnénk, hiszen eljutottunk hál' Istennek arra a szintre, hogy mielőtt kiírtunk egy bajnokságot egy szabályzattal, azelőtt a csapatokat konzultációra hívtuk és megbeszéltük, hogy kinek hány gyereke van az utánpótlás korosztályokban, mi lenne elfogadható, hogy tudnánk olyan bajnokságot szervezni, ami élhető, viszonylag könnyen megszervezhető, és nem arra ébredünk hétről hétre, hogy a probléma van, mert nincs elég játékos, próbálnak csalni a csapatok, stb. Tehát egy konzultációs periódus volt a kiírás előtt, a szabályzatok összerakás előtt, és hál' Istennek azt tudom mondani, hogy sikeres volt, mert a közgyűlés, amikor megérkeztünk a szabályzatokkal, vagy a szabályzat javaslatokkal, akkor már mindenki számára jó rész tiszta volt az egész lebonyolítási rendszer, és el is fogadták. Ami újdonság az eddigiekhez képest, hogy az utánpótlásban korosztálymódosításokat vezettünk be, tehát a klasszikus U20-as, U18-as, U16-as, U14-es és így tovább bajnokságok helyett változtattunk, megmaradt az U20-as korosztály, de az három évet költ le, tehát az U20, U19, U18-at, a következő korosztály az U17, U15, U13, U11, és így megyünk lefele, és ennek a célja az volt, hogy tudjuk összeilleszteni az iskolai éveket a sportoltatási évekkel, hiszen ott rengeteg probléma volt, sok fiatal abba hagyta jégkorongozást, mert befejezték az iskolát, mondjuk 12-esek voltak, és már nem volt ahogy jégkorongozni, mert nem volt számukra megfelelő bajnokság megszervezve.
Tehát akkor az U20-as korosztályba beleférnek a 11-12-esek és a már végzettek is, igaz?
Így van, pontosan. Pontosan.
Miért volt szükség tulajdonképpen ezért volt szükség a páratlan korosztályok létrehozására az iskolai...
Így van, ez a jelenség ott van mondjuk az U16-os korosztálynál is, hiszen a 8-ból 9-be felvételiző sportoló mindig a korosztály közepén volt, tehát U15-ös korosztályból felvételizett az U16-ba, és ez egy újabb nehézséget jelentett, hiszen ha elment egyik településről egy másik településre iskolába, akkor csapatot kellett váltani, és az mindig nehéz volt, úgyhogy szakmai háttere volt az összes döntés.
Mennyire szokták meg a csapatok, hogy új vezetése van a Román Jégkorong Szövetségnek? Hiszen, ha jól tudom, 19 szavazati joggal rendelkező klub nagy többsége jelen volt.
A 19 szavazati joggal rendelkező klubból 16-on jelen voltak a közülésen. Az a három, aki nem jött el, azt tudjuk, hogy miért nem. Nagyon fontos volt, hogy például megjött a Steaua-nak a felnőtt csapatának a képviselő és a közülésben is részt vett aktívan, véleményt formált. Tehát én azt gondolom, hogy most már kezd mindenki számára letisztulni az, hogy itt a változás nem csak elméletileg, hanem gyakorlatilag is megtörtént. Persze jogi hercehúrca procedúrák még vannak, viszont lépésről lépésre most már kezdnek letisztulni, és ennek köszönhetően is látom azt, hogy a csapatok most már beálltak. Visszajelzések alapján nagyon értékelték azt, hogy konzultáltunk velük, nagyon értékelték azt, hogy meghallgattuk a problémáikat, és azt szerint próbáltunk döntéseket hozni, nem egy teljhatalmú vezetés próbálunk gyakorolni, ami eddig megszokott volt az elmúlt 10 évben.
A felnőtt csapatokra vonatkozó döntésekben szerepel az, hogy összehangolják a bajnoki rendszert az Erste Ligában szereplő csapatok programjával.
Így van, folyamatosan megy az egyeztetés a Magyar Jégkorong Szövetséggel, és az Erste Ligának is van egy programjavaslata. Mi is megpróbáltuk úgy összerakni a román bajnoki programot, hogy élhető legyen a csapatok számára. Tehát ne jussunk olyan helyzetekbe, hogy egy Erste Ligában játszó csapat rá van kényszerülve, hogy mondjuk egy mérkőzésre utánpótlás gyerekekkel kell megjelenjen, mert egyszerűen nem tud játszani másképp, mivel a két mérkőzés egymásra van szervezve. Ezt is szempontként vettük, viszont odafigyeltünk arra is, hogy azok a csapatok, amelyek nem játszanak Erste Ligában, vagy mondjuk más nemzetközi megmérettetésben, azok a csapatoknak is legyen megfelelő számú mérkőzése, és ami nagyon fontos, legyenek úgy programálva, hogy ne legyenek óriási közök, tudom, 2-3 hét periódus, hogy ne játszanak egy mérkőzésre. Ezek voltak a legnagyobb kihívások, problémák az elmúlt idényben, és erre próbálunk megoldásokat találni.
Igen, azoknak a csapatoknak nem lesz könnyű ilyen programot kialakítani, akik csak a hazai pontvadászatban játszanak, hiszen a 3 Erste Ligás csapat, vagy esetleg még érkező Erste Ligás, romániai Erste Ligás csapat van úgy, hogy egy hétig átköltözik Magyarországra, magyarországi portjára.
Olyan pluszot találtunk ki ezeknek a csapatoknak, hogy a Románia kupára való selejtező hosszabb lesz számukra, tehát egymás között játszanak még plusz 8 mérkőzést, és akkor így, hogy mondjam, dinamikusabb lett az egész versenyeztetési periódus is a forduló.
Várható-e, hogy még más csapatok is beiratkoznak mondjuk az Erste Ligába? Gondolok itt azt Javára Galacra, mert olyan sokkal több már nincs.
Az Erste Ligának van egy licenc rendszere, amit úgy lehet megkapni, hogyha mondjuk a 2023-24-es idényben októberig leteszed a licenckérelmedet, akkor azt a következő idényre elbírálják. A tavalyi idényben ezt egyetlen csapat sem tette le októberig. A háromszéki ágyusok az év elején, tehát a 2023-as év elején letették, ami azt jelenti, hogy a 23-24-es idényben nem fognak csatlakozni az Erste Ligához, viszont ha megfelelnek a körülményeknek, akkor a következő évtől indulhatnak. Beszélgettünk a bukaresti Steaua vezetőségével is, beszélgettünk a galaciakkal is, hogy van-e ilyen szándékuk. A bukarestiek azt mondták, hogy egyszer az infrastruktúrára helyzetükkel stabilizálódjuk, és akkor utána tudnak erről beszélni. A galaciak azt mondták, hogy egy átmeneti periódus van, és egy-két év valószínű, ami nekük olyan szintű stabilitásuk tud lenni, hogy Erste Ligába gondolkozzanak, hiszen ott is készül egy átépítési folyamat.
Mi felajánljuk a jövőre befejeződő Marosvásárhelyi jégpályát, műjégpályát, a Steauának mondjuk, mert itt van azért repülőtér is, stb.
Hát én inkább másképp fogalmaznék ebben az esetben, inkább azt mondanám, hogy legyen akkor közös feladat mindenki számára, hogy ne a Steauának kell odaadni azt a jégpályát, hanem legyen Marosvásárhelynek olyan csapata, amelyik néhány éven belül Erste-Ligába tud játszani.
Örülök, hogy ön optimista. Én is az vagyok. Remélem, hogy mások is ugyanilyen optimisták, mint mi vagyunk. És még egy kérdés. Igen?
Vannak jó példák előttünk. A háromszéki ágyusok most már két idény után vannak, és gyakorlatilag azokból a sportolókból lett a csapatgerince összerakva, akik az utánpótlás bajnokságból kijövő a Sapiencián keresztül még 3-4 évet jégkorongoztak is, megtalálták a helyüket az ágyusok csapatában. Azt gondolom, hogy ezt a folyamatot, hogyha visszük tovább, akkor még tudunk kialakítani a következő években is újabb felnőtt csapatokat. Persze nem tudjuk azt értékben képviselni, hogy bajnokcsapat szinten legyenek, de egy folyamat elindul, és türelmes, kemény munkával biztos vagyok benne, ki fognak alakulni ott is megfelelő minőségű egyesületek.
Én meg abban is biztos vagyok, hogy majd ehhez a csapathoz, vagy ezekhez az egyesületekhez a Marosvásárhelyi utánpótlás képzés is nagyban hozzá fog járulni minőségi játékosokkal. És még egy rövid kérdés, ugye eléggé derült égből villámcsapásként érte a magyar jégkorongot, hogy Kevin Constantin vezetőedző nem hosszabbította meg a szerződését, illetve az élő szerződéséből kilép, és nem lesz tovább a magyar válogatott edzője. Egy ilyen lépésre hogy tud reagálni egy szövetség elnöke?
Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nagyobb probléma az egyesületnél van Fehérvárnál, mert ők kipótolják a szakembert, ugye is mindjárt kezdődik az idény. Persze a szövetség számára is nagy kihívás, viszont én meg vagyok győződve, és határozottan tudom, hogy léteznek akár magyarországi olyan szinten felkészült szakemberek, akik ezt a munkát biztos vagyok benne, hogy megfelelő szinten el tudják végezni.
Nagy Attila, köszönöm szépen, és sok sikert a továbbiakban is.
Köszönjük, üdvözlöm.
Viszont hallásra. Tehát előre lép a hazai jégkorong, és azt mondhatjuk, hogy végre előre lép a hazai jégkorong. Nagy Attilát, a Román Jégkorong Szövetség elnökét hallották.